Kedves hallgatóink, az ország más településeihez hasonlóan az elmúlt esztendő nem volt könnyű a nagy történelmi múlttal rendelkező Ónod számára sem. A Miskolctól mindössze 20 kilométerre fekvő községnek 2021-ben kevesebb pénzből kellett gazdálkodnia, az iparűzési adóból ugyanis jóval csekélyebb bevételük volt. Tarnóci József polgármester azonban bizakodva tekint az új esztendőre. A Magyar Falu program keretében folytatódhat például a kastély felújítása. A homlokzat és a tető rekonstrukciója után hamarosan megújul az épület folyosója is. Itt működik majd a könyvtár, és ide költözik a helytörténeti kiállítás is. Éveleje van ilyenkor. Akár magánemberként, akár vezetőként mindenki összesít, évet értékel és felvázolja a következő hónapok teendőit. Ezt tesszük most mi is, Tarnóci Józseffel, Ónod polgármesterével, akit szeretettel köszöntök az Európa Rádió stúdiójában. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok én is! Köszönöm a meghívást, és nagy szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat.
Senkinek nem volt könnyű az elmúlt esztendő, hiszen a koronavírus járvány alaposan megnehezítette az életünknek szinte minden szegmensét. Polgármester úr, hogyan értékelni a mögöttünk hagyott esztendőt, az 1921-es évet?
Hát ha nagyjából egy mondatban tudnám értékelni, akkor azt mondanám, szeretném elfelejteni. Nem ez volt a legjobb évünk semmilyen szempontból. De hát hál' Istennek túl vagyunk ezen a 21-es éven. Nagy bennünk a reménykedés, hogy a 22-ben talán az a Covid vírus okozta különböző akár gazdasági megszorítások, de akár csak a közösségi életbe keletkezett károkat fogjuk tudni orvosolni, és az élet megy tovább. Lassan megtanultunk együtt élni ezzel a helyzettel, lassan megtaláljuk azokat a csatornákat, ahol mégiscsak el tudunk jutni egymáshoz, úgyhogy én bizakodó vagyok a 22-t illetően.
Hogyan tudták kezelni a járvány okozta nehézségeket, voltak-e veszteségei a településnek?
Természetesen az elején, mint mindenhol az országban, és most itt akkor nem is a 21, akkor inkább 20-as év, mindenki leállt. Az egész világ leállt, vártuk a járványt, akkor nem jött. Jó lett volna, ez így maradt, de hát aztán nem maradt így. Nyilván akkor még nem lehetett hozzájutni mondjuk maszkokhoz, mi maszkokat gyártottunk, több ezret, hogy a település lakóihoz eljussunk, megszerveztük az időseknek a bevásárlást, próbáltunk felkészülni egy ilyen lehetséges krízis helyzetre. Aztán nyilván, ahogy telt az idő, jöttek a hullámok, egyre inkább más és más típusú kihívásokkal álltunk szemben. Amit mindenféleképpen nagyon-nagyon-nagyon negatívan ért, az a közösségi élet. Tehát az országban, akinek a környezetében ne jelentett volna valamilyen személyes tragédiát, kinek egy családtagja, kinek egy ismerőse. Sajnos ezzel szembesültünk, hogy igen, történtek halálesetek, településünkön is többeknél lett tragikus a Covid megbetegedés. Nálunk azért az idősebbeket sikerült rávenni arra, hogy fölvegyék az oltást, és ott jelentősen csökkent a megbetegedés. Nyilván ezek komoly kihívások voltak. Aztán komoly kihívás volt az, hogy megváltozott a pénzügyi lehetőségeink is. Nem csak az elvonások, mert nyilván az egyik oldalon, ami elvonásként megjelent, gépjárműadó, más egyéb oldalakon viszont sok mindenben kaptunk kompenzációt, az iparűzési adót, azt tulajdonképpen visszakompenzálta az állam, hanem ezeknek a mértéke is csökkent. Tehát azok a vállalkozások, akik egyébként fizetnek nálunk iparűzési adót, hát a bevételeiken, és hogyha nincs bevételük, akkor nyilván nincs olyan mértékű iparűzési adójuk sem. Tehát minden tekintetben csökkent. A Ónodnak a legnagyobb bevételi forrás az a vásár. Három vásár is elmaradt 21-ben, és hát ezt azért nehéz volt kieverni, hiszen ez az árusokra, a vásárlókra, mindenkire nézve negatívan éltük meg. Úgyhogy a pénzügyi lehetőségeinkhez képest azért többé-kevésbé sikerült átvészelnünk. Nagyon-nagyon komoly pénzügyi kiigazításokra már nem került sót 21-es évben, hiszen erre készültünk. Tehát tudtuk, hogy egy nehéz év vár ránk. A költségvetés tervezésénél mi ezeket abszolút figyelembe vettük, hogy most a sokkal szerényebben kell terveznünk, úgyhogy olyan nagyon drasztikus kiigazításokra nem volt szükség. Talán ami pozitívuma volt az az elmúlt évnek az, hogy azok a beruházások, amik terben voltak, pályázatok, azok nem álltak le. Néha volt olyan pillanat, amikor okozott mondjuk egy-egy kivitelezőnek nehézséget a munkaerőellátás, de ezeket is sikerült aztán kezelgetni. Voltak olyan esetek, amikor időpontokat kellett módosítanunk, tehát záró időpontot esetleg kitolni 2-3 hónappal, de alapvetően tervezett beruházásainkat el tudtuk végezni, el tudtunk újakat indítani, vannak jelenleg is folyamatba futó projektek, és hát jön a következő év, a 22-es év nagy kívása, a TOP plusz pályázati projektek, azoknak az előkészítése, ezek most gőzerővel folynak, hiszen a beadások elkezdődtek december közepén, most januárba, februárba folyamatosan jelennek meg az újabb pályázatok. Aztán itt vannak a Magyar Falu programok, amik óriási segítségeket nyújtanak. Nagyon hiányoztak ezek a egyébként azt mondom kis összegű pályázatok, mert itt néhány millió forintról beszélünk csak, de nagyon-nagyon célzottan tudjuk pontosan mindig oda rakni, ahova nagyon kell, és ahova eddig nem tudtunk pályázni, mert lehet, hogy pályázhattunk egy épületre 40-50-60 millió forintot, vagy akár jóval többet is, de mondjuk az a 3-4 millió forint az most pont jó helyekre tud menni, olyan helyekre, amire eddig nem tudtunk különösebben pénzügyi lehetőségeket találni. Úgyhogy élünk, dolgozunk, harcolunk, mint mindenki ebben az országban, és próbálunk talpon maradni. Én bizakodó vagyok.
Az elmúlt években nagyon sok közösségi eseményt szerveztek. Ilyenek voltak a különböző buszos kirándulások, az adventi időszakban a mézes kalácsházak készítése is, még sorolhatnám, hogyan befolyásolta a közösségi alkalmakat a járvány, egyáltalán hogyan élte meg a falu lakossága ezeket a hónapokat.
Igen, volt egy időszak, amikor gyakorlatilag megszűnt a közösségi lét, hiszen nem jöttek össze az emberek. Ennek a nyomait, a félelmet azért manapság is látni, főleg úgy, hogy jönnek elég rossz hírek újabb hullámokról. Tehát most tulajdonképpen azt látom, hogy tavaszig nem fog ez újra éledni. Február végére van egy tervezett rendezvényünk, bízunk benne, hogy akkora már a járványügyi helyzet ezt lehetővé teszi. Valamikor több éven keresztül ment egy ónodi Böllér Fesztivál néven egy program. Na most ez nyilván mi most fesztivált nem merünk rendezni, de egy közösségi disznó megnyásam is most még jelen pillanatban csak a helyi lakosainknak, a helyi embereknek. Tehát, hogy elkezdjük azt, hogy na most már újra lehetne találkozni, újra jöjjünk össze, de hangsúlyozom azt, hogy ez a február végi rendezvény megrendezésre kerül, az valószínűleg az előtte egy-két héttel fog végül is eldőlni.
Hogyan tud segíteni az önkormányzat azoknak az embereknek, akik inkább rászorulók, tehát gondolok itt elsősorban a nyugdíjasokra, idősebbekre, számukra milyen segítséget tud nyújtani az önkormányzat?
Tulajdonképpen már a járvány kezdetén elkezdtük megerősíteni a szociális ellátórendszerünket, mondjuk fogalmazzunk így, a házi segítségnyújtást. Aztán bevezettünk egy olyat, hogy ha valamelyik akár idős embernek, akár csak olyannak, aki mondjuk COVID okán karanténba került, van egy olyan telefonszám, amit hogyha fölhív, ott van egy olyan kolléganő, aki koordinálja a hívásokat, és tudunk segítséget nyújtani bevásárláshoz, alapvető szükségleteinek a biztosításához. Most kezdik ezt leszállítani a tűzifa programban, a belügyminisztériumtól kapott tűzifa támogatást, tehát ez most egy jövő héten már elkezdjük a kiosztását. Ez nyilvánvalóan a legrászorultabb rétegeknek jelent segítséget, de például még december hónapban a nyugdíjasainknak is tudtunk egy ilyen karácsonyi, mondhatnám jelképesnek egy ilyen 10.000 forintos támogatást adni, valamint fűtéstámogatást a szociálisan rászorult lakosoknak. Tehát megpróbálunk először is odafigyelni arra, hogy keletkeznek-e olyan problémák, olyan szituációk, amiben van beavatkozás. Nyilván mi akkor tudunk segíteni, ha kérnek segítséget. Ez a rendszer működik. Tehát megvannak most már a kép, csatornák, a település lakói ismerik azokat a lehetőségeket, hogy hol lehet minket, és milyen módon, és milyen ügyekben lehet minket megtalálni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ami egy önkormányzattól telik, és emberileg lehetséges, azt mi megtettük.
És a település legkiemelkedőbb látványossága a vár. Mi is szóltunk már arról, hogy a kormány által meghirdetett kastély- és várprogram keretében folytatódik az ónodi vár feltárása és rekonstrukciója. Úgy tudom, hogy voltak csúszások a határidőkkel kapcsolatban. Eddig mi valósult meg, és hol tart jelenleg a felújítás?
Hát ez egy nagyon nehéz történet. Tulajdonképpen mondhatnám azt, hogy az Ónodi Vár ennek az egész várprogramnak az állatorvosi lova, tehát ami baj lehet, az a mi várunkkal kapcsolatban az megtörtént. És ennek nem önkormányzati vagy nem állami okai vannak, hanem azt kell mondjam, hogy rajtunk teljesen kívülálló okok. Hogy egyszerűsítsem, a 90-es évek elején, amikor ez a föld privatizáció megtörtént, akkoriban a vár körülötti valamennyi terület az magánkézbe került, majd néhány tulajdonosváltás követően egy ír állampolgárnak a kezébe került ez a föld. Körülbelül 5-6 éve próbáltuk tőle megvásárolni, tárgyalásokat folytatni. Volt, amikor másfél évig se levélre, se e-mailre, semmire nem válaszolt. Aztán nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nehezen, sok-sok tárgyalás után végül is sikerült a tavaly augusztusban aláírni vele egy adásvételi szerződést, és azok a területek, ami az ő kezében volt, a magyar állam birtokába került. Ez azért volt nagyon lényeges, mert hivatalos út nem vezetett be a várba. Ha mi belemegyünk egy kísérletítési eljárásba, azt ő 1000 ponton tudja támadni, tehát ez még mai napig se történt volna meg, tehát az adásvétel volt a legegyszerűbb és mindenki számára a legelfogadhatóbb megoldás, mondom, ez megtörtént. Nyilván az, hogy nem voltak rendezettek a tulajdoni viszonyok a vár körül, így építési engedélyt se kaphattunk a vára, úgyhogy a Nemzeti Várprogram egyes üteméből kimaradt az Ónodi Vár, viszont a kettes ütemben benne van. Az Ónodi Vár az nem önkormányzati tulajdonban van, hanem magyar állam a tulajdonos, és a tulajdonosi jogokat az MNVZ ért gyakorolja. Ők tervek szerint egy állagmegóvási munkákkal kezdik, amit tulajdonképpen az északi falnak a visszaépítése, a bejárati torony szintén visszaépítését jelenteni, és ezt követően egy ginopos pályázatból valósulna meg az a turisztikai fejlesztés, amit már egyébként készen van, megvannak a tervek, sőt építési engedélyünk is van, már minden készen van, csak pénz kell hozzá. Jelen állás szerint a forrás rendelkezésre áll az MNVZ érték költségvetésében. De ez a forrás már tavaly is rendelkezésre állt, csak éppen tavaly pont a Covid miatti problémák okán zárolták ezt a pénzt. Most erre az évre átcsúszott, hát én már most nem merek semmit mondani, nagyon-nagyon reménykedés, hogy az idén nem zárolják, és elkezdődhet a tényleges kivitelezési munkálatok. Nyilván most még itt akkor az azt jelenti, hogy ha kiderül, hogy ez a pénz nem zárolt, akkor egy kivitelezőt kell pályázat útján kiválasztani, és akkor remélhetőleg elkezdődik ez az egész program.
Jelenleg látogatható-e a vár, ha igen, hogyan alakult az elmúlt évben a turista forgalom?
A vár az abszolút látogatható, hiszen jelenleg nyitott, tehát oda az megy be, aki akar, nincs belépőjegy semmi. A tavalyi évben látványosan megugrott a látogatottsága, hiszen amikor sehova nem lehetett menni, mindenben volt zárva. Az emberekben azért mégis ott volt az igény, hogy valahova azért mégiscsak menni kéne, és hát aki mondjuk szeret túrázgatni, akkor azt tapasztalhatta, hogy minden helyen, ahol lehet túrázni, hát töménytelen mennyiségű ember volt folyamatosan, és így van, volt az Ónodi Várban is, tehát főleg hétvégeken, vagy volt egy hosszú hétvégén, amikor egyébként az ország kvázi zárva volt, hát a vár az ott voltak bőven. Nyilván ez nem jelentett semmilyen pandémiás veszélyt, hiszen egy vár szabad területen van hely, tehát ott nyugodtan mászkálhattuk a sajóparton is, de határozottan nagy érdeklődés volt. Nagyon szép egyébként a vár melletti, a sajópart, az a természeti környezet, az az érintetlenség, hiszen ez nem egy ilyen nagyon szabályozott folyó. Nagyon sok izgalmat és nagyon sok szépséget rejtett magába.
A történelem hatalmas örökséget hagyott az ónodiakra, elég, ha megemlítjük, hogy 1707-ben a vár melletti mezőn tartották az országgyűlést, úgy második Rákóczi Ferenc vezetésével, amelyen kimondták többek között a Habsburg ház trónfosztását. Hogyan őrzik a helyiek ezt az örökséget? Mennyire tartják fontosnak ennek a továbbadását a következő nemzedék számára? Ezt milyen módon teszik?
Ónodot a történelem, mint olyan, az nagyon erősen meghatározta, hiszen nyilván a mindenki által leginkább ismert esemény az a II. Rákóczi Ferenc fél szabadságharchoz kötődő ónodi országgyűlés, de hát nyilván már ez a terület sokkal korábban is nagyon fontos szerepet játszott a történelmünkben. Többek között csak egy apró kis szösszenet, hogy már Anonymous is leírja ezt a Hungarumából, hogy itt jönnek át a sajón, ahol a sajó és a Hernád összefogja, folyik, ami gyakorlatilag a mostani pontjától vagy a 1,5-2 kilométerre fönte volt. Tehát a mostani Ónodi Vár környékén kelnek át a sajón Árpád vezér hadai, ott táboroznak le, és hónapokig vernek tábort itt a helyű és a sajó közötti területen. ezen a területen zajlik az egyik legnagyobb vérvesztességgel járó ütközet, a úgynevezett Muhi csata, hiszen azt tudni kell, hogy a mostani Muhi település az csak 1927-ben vette fel a Muhi nevet. Hunod történetét meghatározta a Perényiek kora, Nagy Lajos király kora, majd ahogy Egervár elestét követően Hunod végvárá válik a Rákóczi család, hiszen itt nem csak második Rákóczi Ferenc kötődik Hunodhoz, hanem első Rákóczi György ott volt várkapitány, ott született korábban a későbbi feleség Lorántfi Zsuzsanna az Hunodi várban, hiszen Lorántfi Zsuzsannának az édesapja várkapitány volt, Lorántfi Mihály Hunod várkapitány volt, és a Rákóczi család története gyakorlatilag végig kíséri a település történetét. Minden szeglete a falunak valamilyen történelmi emlékről állunk, és hát nyilván a helyi közösségekben ez nagyon erősen benne van. Próbáljuk akár csak az általános iskolában minden évben a honismereti egyesülettel együttműködve próbálunk vetélkedőket tartani, honismereti programokat szervezni. Most egy Rákóczi mászobor köztéri felállításán dolgozunk. Már a szobor az kész van, az ott van bent a hivatalban. Most valamikor tavasszal, amikor elindulhat az a munka, hogy itt a kőműves és a műköves meg tudja csinálni a talapzatot, azt mindenféleképpen szeretnénk az országgyűlésnek az évfordulójára felavatni, majd a vár projekttel összekapcsolva majd megpróbálunk mindenféle olyan programokat nyújtani, amivel az általános történelmi ismereteket is, és Hunod történetének a bemutatását is a nagy közönség elé tudjuk tárni.
És a vár mellett van egy másik látványossága is Hunodnak, ez a tájház, ugye a Sajómente egyik legszebb népi műemléke. Mit láthatnak most az érdeklődők, ha ellátogatnak a tájházba?
Most a téli hónapokban zárva van a tájház, tehát hogyha meg akarják nézni a tájházat, akkor felhívják a hivatalt, és akkor azt mi kinyitjuk, de úgy március második felétől már van állandó személy, aki kint van a tájházban, és itt van. A térségre jellemző olyan parasztház, ami 1880-ban épült. Tulajdonképpen ez inkább kiállító térnek mondanám, mert elég sok minden van ott fölhalmozva. Ami még Hunod esetében mindenféleképpen figyelmet érdemel, az a kastélyunk. Pont az elmúlt időszakban történtek mindenféle ilyen történeti kutatások a kastély eredetével kapcsolatban, hiszen még rengeteg olyan dolog van, ami kibogozatlan. Most jelenállás szerint úgy néz ki, hogy ezt a kastélyt első Rákóczi György kezdte el építeni egy jóval kisebb kúria épülettel, aztán Török József birtokába kerül, az ő unokája ott születik, Török Szofi Kazincinak a felesége, amitől szintén különlegessé válik ez a kastély. Aztán Erdődi család kerül birtokba, majd a háború előtt az utolsó jelentős birtokos az a Mercel család. A háború után katonai kórházat, egy szovjet katonai kórházat rendeznek be a kastélyban, TS használja, majd általános iskolát költöztetnek be a kastélyba. Szerettük volna valamilyen közösségi cél érdekében elkezdeni ezt a kastély rendbetételét, úgyhogy egy vidékfejlesztési pályázatból sikerült a tetőt és a külső homlokzatot megújítanunk. Most már kívülről nagyon szép állapotban van a kastély. A folyosóját egy magyar falu programból most január közepén kezdjük el, megvan a kivitelező, most már csak a munkának el kell elkezdeni, kap egy új burkolatot a kastély folyosó. Már oda vittük a községi könyvtárat, a helytörténeti kiállítást, van még két helység a közösségi célokra. Folyamatosan tervezgetjük és próbáljuk. Szintén Magyar Falu programban reményeim szerint be tudjuk adni a fűtéskorszerűsítésre minden pályázatot. Tehát az egész kastélyt egy olyan településnek egy ilyen közösségi terévé és kulturális téré szeretnénk tenni, amiben talán a nap bármely szakában lehet majd valami olyan dolgot találni, ami valamilyen kulturális vagy valamilyen egyéb szükségletet kielégít.
Kedves hallgatóink, Tarnóczi Józseffel, Hunod község polgármesterével beszélgettünk az elmúlt esztendő kihívásairól, valamint a jövőbeni tervekről.